95,4, 60-ból a 94, Sátoralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A keleti beruházásokra nyitott európai államok sokat profitálhatnak az új világgazdasági korszakból, és a legjobb példa erre éppen Magyarország, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a Thai President Foods beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a Thai tulajdoni hátterű élelmiszeripari cég az esztergomi tésztagyártó üzemének kapacitását bővíti. A fejlesztés értéke mintegy 18 milliárd forint, amit az állam 2 milliárd forinttal támogat, ezzel hozzájárulva 80 új munkahely létrehozásához. Az élelmiszerekkel való önellátás képessége létfontosságú kérdés. Éppen ezért mi Magyarországon a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és az élelmiszerbiztonságot is stratégiai ágazatként kezeljük, és támogatjuk mindazokat a fejlesztéseket, amelyek ezen iparágakban jönnek létre, mondta. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter a Tisza párt elnöke egy notórius hazudozó, ez az egyik oka annak, hogy a Fideszben sohasem kapott politikai munkát. Mencer Tamás a Facebook oldalára szombaton feltöltött videóban Magyar Péterről azt mondta, mindig kért, könyörgött, pitizett, de soha nem kapott, és ennek egyik oka az, hogy egy notórius hazudozó. Most a bevándorlásról hazudozik, az igazság azonban az, hogy amíg az Orbán kormány vezeti az országot, Magyarországból soha nem lesz bevándorló ország, és soha sehol nem lesz migráns tábor, szögezte le a közösségi portálon megjelent videójában a kormánypárti politikus. Ha Brüsszel azt akarja, hogy engedjük be a bevándorlókat, akkor összegyűjtjük őket, felrakjuk a buszra és elvisszük Brüsszelbe, von der Leyen asszonynak ajándékba, de Magyarországon egy sem marad, ez egészen biztos, fogalmazott Mencer Tamás. A három börzsönyi kisvasúton, a Szobin, a Kemencein és a Nagybörzsönyin évente 150 ezer utas is megfordul, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a szombaton a 116 éves Nagybörzsönyi erdei vasút ünnepnapján, amelyen egy kerékpárszállításra alkalmas vasúti kocsit is átadtak. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, a Pest vármegyei településen arról beszélt, hogy a három nagybörzsönyi kisvasút 150 ezer ember számára képes ma természetközeli élményt adni. Ezt kormányzati támogatással sikerült növelni azzal, hogy a börzsönyi hajó körjáratot évente 100 ezer utas veszi igénybe. Jegyezte meg, hozzátéve, hogy sok kerékpárút létesült és híd épült Ipoly-Damásdnál. Sok minden jött létre, ami fölvisz a hegyekbe, visz a Dunaparton és visz a vízen, fogalmazott az államtitkár. Újabb népszavazást kezdeményezne a legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság az uniós migrációs paktumnak a menekültek átirányításáról szóló előírásairól. Ennek érdekében aláírásgyűjtést indítottak a párt szombati varsói tüntetésén. Nemet mondunk a migránsok áthelyezésére, jelentette ki Jaroszláv Kaczyński, a párt elnöke a több ezer fős tiltakozást nyitó beszédében. Lengyelországban a referendum a többi között akkor hirdethető meg, ha a Szejm jóvá hagyja a legalább 500 ezer állampolgár által támogatott népszavazási indítványt. A szombati tüntetésen a jelenlegi kormány intézkedései ellen is tiltakoztak, melyeket az ellenzék jogsértéseknek minősít. Feszültség van a levegőben, az egész országban kritikus a helyzet, számolt be a legutóbbi ukrán útjáról a Washington Post újságírója. Farid Zakaria nemrég a Jaltai Európai Stratégiai Konferencia vendégeként Kijevben járt és tapasztalatait megosztotta a lapolvasóival is. Mint fogalmazott, az ukránok attól félnek, hogy hónapokon belül eldől a háború, mivel nem kizárt, hogy Trump nyeri a választást, ez sürgetővé teszi a dolgot. A város már korán sem nyugodt, idézte fel. A szerző szerint Kijevben is megtették hatásukat az ellandó orosz rakétacsapások, még akkor is, ha kevés rakéta jut át a pajzson. De mindennaposak az áramszünetek is, ráadásul a felsoroltak miatt újabb kivándorlási hullám kezdődött. Végül az időjárásról. Vasárnap folytatódik a többnyire felhős, borongós idő, többfelé esővel, záporral, nagy területen kiadós csapadék várható. A keleti, észak-keleti szél lesz élénk, kezdetben erős, ami délutántól fokozatosan mérséklődni fog. Délután az ország nagy részén 11-17, a naposabb észak-keleti tájakon 18-21 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel?
Est hangjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is Tikovics Ernőt hallják. Most műsorismertetésünket kísérhetik figyelemmel, éjfélig adok áttekintést arról, hogy mivel várjuk Önöket ma este a készülékek elé. Hamarosan Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Fűrelis című regényének 17. részét hallják. 8:30-tól megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását, 21 órakor pedig híreket mondunk, és azt követően a zenemesterei szórakoztatják Önöket. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink Leltár című kulturális összeállításunkat sugározzák. 22 órakor híreket mondunk, azt követően pedig megismételjük Kedről, a Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunkat. 23:05-től a Vatikáni Rádió műsorát kísérhetik figyelemmel, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát a ma esti műsorok. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak szép estét és további jó rádiózást kívánok!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda Fűrelis című regényének 17. részét hallják, a felolvasó Bánság Ildikó, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna.
A mesével, pedig még sok év jövendőt takar a köd. Bánkút még messzebb, mint a csillagok. A terrárium szorosan tart bennünket, de szereplésre olykor kikölcsönöznek. Az alsó tagozati időből két máig visszasugárzó emlékű epizód befolyásolta további életünket, mindkettőnkkel történt valami. Életünk 13. évében engem ugyan nem lepett meg, mikor a taps orkán kitört. Ezúttal a Zenede díszelőadásán, a Hamupipőke gyermekopera bemutatóján Cili kirobbanó sikerrel szerepelt. Holtomig látom, mikor földig érő szürke, avit köntöskéjében belép, kibontott haja meg-meglebben a vállán, ahogy lépeget, a szívem szakad meg, ahogy meghallom a sírását. Én, szegény, csak szenvedek, szívem bús, nehéz, beteg. Az emberek őrjöngenek. Virágeső hull, és bombonos dobozok repülnek a boldog végkifejlet után az immár a királyfi karjában pihegő művésznő lába elé. Rólam az egész közönség úgy elfelejtkezett, mintha nem én szavaltam volna el az opera előadás előtt a bevezető, a Szent Anna tó regélyéről írt hosszú verset, és mintha nem nekem mondta volna René néni, aki a Zenedében színpadi táncot is tanított, hogy tessék színésznőnek menni, Magdolna. Téged az Isten színpadra teremtett. Kétszer is elmondta. Aztán ő is Cilihez rohant. Ott hagyott egyedül. A verset valóban jól adtam elő, de én mindig jól mondok verset, ezen nem volt mit csodálni. Ám Cili diadalmas szopránja váratlan gazdagodást ígért a városnak. Mi az ördögnek állt szóba még ezután a nagy siker után is Krausz Pubival, aki kivételesen ezúttal gratulált neki, pedig csak önmagát méltányolta a zenei területen. Talán az volt a magyarázat, hogy mindketten ugyanabban a művészetbe voltak szerelmesek, a zenébe. Cili képtelen volt kacérkodásra, sosem akart megőrjíteni senkit, mint én. De miért is tette volna? Ahogy ránézett valakire, az rabja lett akkor is, ha nem énekelte a Hamupipőkét. Az viszont bántott, hogy én se bombon nem kaptam, se virággal nem dobáltak. hogy a vers értéktelenebb a dalnál. De ez az érzés hamar elszállt. Cili megérdemelte a lelkesedést, hogy talán én is, annak a gondolata nem szúrt már. Betekertem a torkát, ahogy Artúr, a zenedében oktató unokafivére mutasított. Cili kicsit szégyenkezve fogadta a gratulációkat, s tudtam, azért nem lelkesebb, mert érezte, szegény Dódi megint lemaradt mögötte az Avignoni hídon. Cili, testvérem, édesem, érthetetlen ragaszkodásodat ahhoz a hülye és igazán csak önmagát elismerő Krausz Pubihoz még csak elviseltem valahogy. De micsoda gonosz varázslat hozott vele össze felső tagozatos korunkban is. Most még a terráriumban René néni oktat bennünket Illemre, és nem Tatai Margitán stúdiójában idomítanak, ahová akváriumistaként kerülünk. Kiátkozott el kettőtöket, hogy révén összetalálkoztatok egymással te és a boldogtalan textor, aki ha akartam volna se lehetett mitológiai jelenség előre megírt, közjegyző által hitelesített árucikk életével. Akkor már udvaroltak neked sokan. Nekem még mindig nem. Legfeljebb bibliai és egyházjogi kérdéseket tárgyaltak meg velem a keresztény ifjak a teákon. Micsoda varázslat vezette azt a nyomorult fiatal férfit éppen azon az estén a Kossuth utcába, mikor okmányban rögzített jövendője miatt az egész világ gyűlöletét jelző összeharapott szájjal rója az utcákat, fáradt fejét szellőztetni. Míg hazafelé tart, villan egyet a véletlen. Textor felnéz a Tatai stúdió ablakaira, a táncoló párokról eszébe jut, hogy ő is fiatal még, és mi lenne, ha egy fél órára benézne a többi fiatalok közé, akiket nem vett meg senki, és akikből hiányzik, amit ő érez, hogy olyan öreg már, mint maga az idő. 21 éves. Istenem. 21. Miféle mágneses ereje van az első világháborúnak, Trianon előzményeinek és következményeinek, hogy a végzet ereje azonnal működésbe lép, és Textor a hajdan játszott játékaink Roger grófja, akiről a püspöktől a harangozóig, a polgármestertől a gyepmesterig mindenki tudja, hogy eladott áru, Stupica úr tulajdona, egyszer csak belép a fruskák és legénykék közé. Már cselédkönyves, rövidesen házasodhat. Most elpusztul egy negyed órányi szabadság illúziójáért. Hát felfut a lépcsőn, és az első, akit meglát, Cili. Krausz Pubi karján, akinek neki ütődik. Testvérem keze leesik táncos a válláról. Tatai asszony kis időre megállítja a táncolókat, mert Textort arcról nem ismeri, csak a történetét, de egyet tud, nem fizetett tandíjat, nem tagja a kolonnak. Nincs itt keresnivalója. Mindezt a táncstúdió vezetője az éppen belépő leendő orvosnak olyan lenyűgöző bájjal mondja, hogy Textor elmosolyodik, aztán elvonul Tatai asszonnyal az irodába, átadja a számára kissé emelt kurzus tagság árát, az új vendég más, mint mi, nem diák, és megkapja az engedélyt arra, hogy a kolonba járhasson. Textor mihelyt biztosította Stupica zseppénzéből váratlanul lobbant vágya időnkénti teljesülése lehetőségét, megszégyelli magát, nem is marad ott, csak a jogot szerezte meg, hogy adott alkalommal visszatérhessen, és lemenekül a lépcsőn. Cili tovább táncolt Krausz Pubival, de porcelán bőrén leheletnyi a pára, mintha új arc került volna a régire. A maszkon csúszkál a fény. Izolda megsejti végzetét, csak meghatározni képtelen még. Pár év telik el még, hatodikos korunkban indítja el majd a végzett kaszás szekerét, amelyet nem állíthat meg senki, sem apámék vagy én, sem Cili, sem Textor, sem Stupica Szeréna, sem Tonelli mester, aki ebben a pillanatban még Cili arcára rászáll az a riadt pára, még Los Angelesben jótékony célú koncerten vezényel, és azt sem tudja, merre van Debrecen. Még messze van a messze. Alig kerültünk a terráriumba, s kinek-kinek a horizontján átfut az első félénk villám. Épp csak megdördül az ég, de a zivatar várat magára. Cili szereplése a helyi lap elragadtatott cikke révén felkelti a pesti zenekedvelők figyelmét. Lehetséges volna, hogy egy vidéki zeneiskola egy tüneményes szoprán búvó helye? Cilit újságírók keresik fel, lefényképezi a színházi élet. Milánó örjöng, apám bölcsen és minden idegen számára ok nélkül kiutazik a mátai biztoshoz lovakat nézni, hogy ne lehessen tanúja és engedélyezője, mikor otthonát a pesti újságírók ellepik. Nem is lesz az ügyből baj, pedig Cili képét is leközlik hamupipőke jelmezében. De a figyelem váratlanul felém is fordul. És épp olyan kivéthetetlenül és tudtomon kívül közelít meg, ahogy testvéremet elérte. Milánó összehívja az iskolát a díszterembe, és felolvas egy miniszteri rendeletet a hivatalos közlönyből. A kultuszkormány annak megfogalmazását kéri az ország összes középiskolájában minden harmadik osztályos tanulótól, próbálják meg dolgozatban megfogalmazni, hitük szerint mit tehet a magyar nő a Trianon utáni magyar társadalomért. Milánó figyelmeztetett mindenkit, tartsa kötelességének, hogy eltűnődjék rajta, mit is tehetne egy hazaszerető lány ilyen katasztrófa után. Aztán a tanulók elvonultak, jelen volt az akkor az intézetben lévő minden, még az éppen szabadórás tanár is. Távoztunkban láttam, Móri oda siet Milánóhoz, és elkezd valamit magyarázni neki, mire Korondi tanár úr megtorpan, majd visszasiet. Már az osztályban vagyunk. Zöldi, a hetes, ott áll a katedrán, és rendet tart. Rend is van. Akkorára már vérünké vált a hallgatás, csak a hátam mögött ülő András suttogja a szomszédjának. Hogy lehet erre, amit a tétel kíván, válaszolni? Hogy mit tehet a magyar nő, mikor mi még csak magyar gyerekek vagyunk? A nagy tanács vértorony strázsái közül egyetlen egyet érdekel az ügy. Nem engem, az örökké aktív Lidikát. Lidika visszaoson hallgatózni. Eredetileg is ezt tervezte, mert lent hagyta az ablakpárkányon ügyesen elhelyezett ellenőrző könyvecskéjét, amelyen ott állt a neve. Mikor visszatért, beesett az ajtón, úgy rohant, mert meg kellett előznie az éppen induló tanári kart. Elmondani, mi történt, már csak szünetben volt lehetősége. Lidika addig is a sarokban állt. Részint, mert Móri rátalált a könyvecskéjére, és kioktatta, becsülje meg a holmiát, részint, mert Móri szerint Lidika belevihogott az arcába, amikor figyelmeztette, ami pimasság. Folyt tovább az óra. Szünetben derült ki, mit villantott Ananké nagy szemével, ami az én életemben akkora fordulatot jelentett, mint Cilinél a hamupipőke előadás. Lidika felosont a karzatra. Onnan hallotta a bámulatos akusztikájú díszteremben, Móri hogy tiltakozik, hogy érvel személyem ellen a botrányos emlékű jeruzsálemi kutyával, és hogy kéri Milánótól ne engedjen fogalmazni engem, mert megint valami kiszámíthatatlan történik. Erre Korondi kiadtam minden titkomat, hogy író vagyok már is, hogy megalkottam a nem is látott első hangosfilm általam képzelt meséjét, a kitett színészkét és az újságok kritikáit ismertető cikkek alapján, verseket is írok, meg van egy regényem, amely már önálló téma, a Dévi. Újon is dolgozom, elmondtam neki, készül a Sibyl, egy házaspár bús története. Tanári kötelesség, hogy minden versenyre odaengedjék ezt a gyereket, mondta Korondi. Egy kicsit ordítoztak, jelentette Lidika, Végül Milánó megértette, fogalmazni meggyőző erővel valójában sose tudó távoli rokona itt most nem jöhet szóba, viszont ha mindez így igaz, a kutyás Szabó esetleg kaphat dicséretet, amely persze az intézetet illeti. Móri azt mondta, ezt világosan lehetett érteni, képzeli, milyen Istennek nem tetsző hazafiatlan sületlenség kerül ki Szabó tollából. Ezt a gyereket büntetésből nem volna szabad írni engedni. Aki megsérti Krisztust, azt bűnöző. Versenyre engedni esztelenség. Nem bűnöző, hallotta Lidika Korondit. Csak író lesz. Képzelem, felelte Móri. Ha igen, akkor az iskola szégyene. Igazán, mondta Korondi, és kellemetlen volt a hangja. Maga Jós Mariska. És ha nem? Éppen Szabó, mondta Móri és óhajtva. Miért engedik írni a kutyás Szabót? Mert Isten nem finnyás. Ez volt az utolsó, amit Lidika még megmert hallani, aztán futott le hozzánk. Móri bejelentette, hogy a kijelölt témát Magyarország minden középiskolás harmadikos tanulója meg fogja írni, a nyertest díjazzák. Ahogy szünetben megtudtam az előzményeket, inkább kelletlenséget éreztem a döntés miatt. Úgyis mindig szíd meg kicsúfol Móri, bár megtiltották volna, hogy részt vehessek a munkában. Aztán valahogy elmosódott az egész ügy jelentősége. Egy hétre rá megírtuk a dolgozatot, valamennyi felkerült Pestre. A minőség ellenőrzésére Milánó Ihásznét jelölte ki, aki nagy irodalomkedvelő volt és hívő kálvinista, nyilván nem enged át tiszta szűrőjén Istennek nem tetsző gondolatokat. Móri nem bántott miatta, talán ezúttal nem sértettem meg senkit. Következő hónapban megint berendelte Milánó az osztályokat a díszterembe. Könyv volt a nagyasztalon, vadonatúj, szép kötésű. Olyan jó lett volna, ha a háromkötetes Vinetú. De nem az volt, hanem Benedek Elek magyar mese és mondavilága. Milánó eredményt hirdetett. A nyertes dolgozat szerzője oklevelet kapott, és jutalomként Benedek Elek meséit, amelyeket is szorgalmasan olvasson, hogy fejlessze a bizottság által visszaigazolt képességét. Mármint én. A kutyás Szabó. Országos pályázatot nyertem. Ilyettemben majdnem elejtettem a jutalomkönyvet. Ahogy illett, és ahogy neveltek bennünket, míg tapsoltak, én pukkedlisztem Milánó előtt, és vittem a zsákmányt, aztán indulhattak a tanulók is. Lidika az ajtón túl elejtette a tarisznyáját. Hagyhatta volna benn a padban, de célja volt a gesztussal. Így, míg összeszedte a széthullott ceruzát, intőkönyvet, messze gurult radírt, hallotta a már nem nekünk szánt zárszó szavait. Móri felháborodása meghaladta szokott hangerejét. A minisztérium megőrült. Ne mondják nekem, hogy Szabó fennhéjázó sorai országos nyertességet érdemelhetnek. Nem volt válasz, csak Korondi nevetett. Ihászné Ilonka olvasta, mit írt. Azt mondta, nem sértő szavakat. Inkább egy gyerekhez képest felnőttesen gondolkodott. De mi lehet ennek az eszelős, fékezhetetlen iskola szomorítónak bármilyen javaslata? Nem vagyok képes elképzelni sem. Hogy volna? Mondta Korondi. Hogy volna, Mariska? Soha életében nem volt magának az, ami a kutyásnak. képzelő tehetsége. Mikor beküldtük, eleinte tiltakozott, kiabált, akkor is azt állította, a gyerek őrült, mert első személyben fordul az emberiséghez, mint trianoni anya, és számtalan meglepően értelmes javaslatot tett, amivel a helyzet enyhíthető. Ha nem ihászné a selejtező zsűri elnöke, aki segített nekem meggyőzni a bizottságot, ma nem országos versenygyőztese Szabó. Meddig védi még ezt a teremtést, aki életében egyszer sem oldott meg szabályosan egy fogalmazási feladatot? Meddig hiszi azt, méltót segít? Hallotta Lidika Móré szavait, amint hangosan kérdezte, csalódott csüggedéssel. Csak amíg élek, mondta Korondi tanár úr. Csak míg élek, Mariska.
Szabó Magda Führerisz című regényének 17. részét Bánsági Ildikó olvasta fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővért. Ha jól tudom, rendetekben 6 évente kerül sor egy káptalanra, aminek most volt vége, és onnan érkeztél nemrég. Ha elmondanád rádióhallgatóinknak, hogy mi történik egy ilyen káptalan alatt, illetve tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy 6 évente van nálatok egy káptalan.
Szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát az egyetemes káptalan az a rendünknek a legfőbb hatósága, testvéri együttlét, aminek a lényege, hogy Jézus ott van köztünk, és ránézünk, hogy 6 év alatt mi történt a kongregációnkkal, terveket készítünk, közösen megbeszéljük az aktuális dolgokat. Nagyon fontos, hogy ennek van egy előkészülete, tehát már februárban megérkezett Simona Goretti anya levele, amelyben összehívja a káptalan résztvevőit. Ennek vannak hivatalos résztvevői, ott a generális anya és a tanácsosai, a különböző tisztségviselők, a delegációk elöljárói, És hát az első folyamat, amikor megválasztjuk azokat a nővéreket, akik képviselni fogják az egész kongregációt. Ez a rendünknek a 24. rendes egyetemes káptalana, amelynek ez a mottója, és ami bontakozik, mert az egyetemes káptalannal nem valami befejeződik, hanem elkezdődik, hogy hivatásunk, hogy a kommunió, a testvéri közösség tanúi és a remény magvetői legyünk. Volt egy témája egy éven keresztül, minden egyes közösség ezen elmélkedett, nagyon fontos volt a téma, ami a reményről szólt. Különös módon is korcső alá vettük a hivatásunkat, a testvéri közösségünket, tehát ez egy szembenézés volt, hogy milyen a kapcsolatunk a laikusokkal, nyilván nagyon-nagyon fontos az Istennel való kapcsolatunk, tehát ez mind téma, és ami például a mi közösségünkben hétről hétre rendszeresen találkoztunk, megosztottuk a tapasztalatainkat, és ennek van egy nagyon fontos ima vonulata, tehát naponta kértük a Szent Lelket az egyetemes káptalanért, kértük a résztvevőkért, heti rendszerességgel szentségimádást ajánlottuk föl, sőt, havonta volt egy közösség, aki egész napot erre a szándékra, az egyetemes káptalanra ajánlotta fel. Nagyon-nagyon szép volt a, kicsit erőre szaladva, az egyetemes káptalannak a vezetője egy szervit atya volt, Denis atya. Ő a Marianum Egyetemünknek az elnöke, és annyira szép volt, hogy ő folyamatosan ezt úgy szem előtt tartotta, hogy itt jelen van az összes nővér. Tehát, hogy nem csak azok, akik ott vagyunk kint a káptalanon, hanem az összes nővér az, aki képviseli, és aki hozzájárul áldozatával, imájával. Ugye megvannak ezek a témák, amiket minden egyes közösség végig elmélkedett és megosztott. A delegáció előjárójának feladata, meg a legfőbb előjárónak is, meg a gazdasági vezetőnek is, hogy egy beszámolót készítsen az egyetemes káptalanra. Többek között nagyon fontos volt, hogy ez alatt a 6 év alatt mi történt a világban egyrészt. Mi történt a világban, mi történt az egyházban, mi történt a delegációban, és ebbe kerültek bele azok a válaszok, amit a reményről szóló témában beszélt az egyes közösség. Nagy-nagy ajándék, amikor van egy közös éves terv, ami mentén halad. Mert ugye, hol vagyunk mi jelen? Ugye Olaszországban ott van az anyaházunk, Firenzében ott volt az egyetemes káptalan is, akkor jelen vagyunk Chilében, Kolumbiában, Indiában és Magyarországon. Minden egyes nővér hozzáteszi a magáét. Például olyan kérdések voltak, hogy mik a remény jelei a közösségeinkben? Tehát mit látunk fontosnak? Tehát például akár, hogyha látjuk, hogy vannak hivatások. Sokszor az apró dolgok mennyire fontosak, hogy látjuk a másikat örömmel szolgálni, vagy az Istennel kapcsolata, hogy az fontos számára. Vagy akár arról is beszéltünk, hogy mik a félelmeink. Tehát az, hogyha például látjuk, hogy nincs hivatás, vagy látjuk ezt a mai világot, amilyen bizonytalan, hogy ki a reményünk nekünk. Tehát nagyon fontos, hogy kire építünk. Tehát Krisztusra, a sziklára, és ha tényleg Mária rend vagyunk, akkor a szűzanyára. Vagy például a testvérű együttműködés is, hogy mennyire fontos, hogy kevesen vagyunk. Tehát a generális anya beszámolójába került elő, hogy most mindössze mi az egész világon 161-en vagyunk. Szervita nővérek, tehát a mi kongregációnk. Több szervita női kongregáció van. De a miénk, aki Firenzében az 1800-as évek második felében született, ugye a Julian anya, mint alapító anya vezetése alatt, csak 161-en vagyunk. Tehát az életkorunk az 57,63, nem is olyan rossz. Érdekes, hogy ebből csak 7 junior van, tehát akik képzésben vannak, ebből 154 örökfogadalmas, és érdekes az eloszlás, hogy 28 olasz nővér van, 7 chilei, 9 kolumbiai, 85 indiai, és 5 magyar. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok az indiai jelenlét, például Olaszországban vannak közösségek, az indiai nővérek azok, akik viszik előre, akár az óvodákban jelen vannak, vagy az idősek gondozásában. Van néhány kolumbiai is, aki Olaszországban van, tehát sajnos Olaszországban kevés a hivatás, már régóta nincs. Indiában van az egyedül, akik 51-en vannak, és mind indiaiak. Még itt Magyarországon is van, ugye mi jelenleg 5 örökfogadalmas van, 56, és egy indiai az Alfonza nővér, és ugye van 2 juniorunk, aki képződik itt Magyarországon. És nagyon érdekes volt a Gene és anyának a beszámolójában, ugye ilyenkor az ember úgy újjong látja, hogy például Indiában is milyen sok házban jelen vagyunk, milyen sok feladatot végeznek a nővérek, tehát tényleg óvodától iskoláig, diákotthonig, szegények szolgálata, mozgáskorlátozottak, vagy Kolumbiában a szegények között, vagy mit tesznek a hivatáspasztorációért, vagy Olaszországban is tényleg látni, hogy ilyen gombamód szaporodnak a bölcsödék, és hogy vannak ott jelen, vagy akár hogyan adnak teret új dolgoknak. De nagyon szép volt, hogy föltette a kérdést a Simona anya, hogy de mi a sajátunk? Az iskolák? Az idősek otthona? A kórház? Mert Indiában van egy kórház, bár most nem működik. Vagy annak a valósága, hogy nők vagyunk, akik megélik a testvéri közösséget, akik tanúságot teszünk a testvéri közösségről, ugyan felismerve gyengeségeinket, nővérei vagyunk minden egyes személynek, laikusnak, szerzetesnek, hívőnek vagy hitetlennek. Tehát, hogy nem az a lényeg, amink van, hanem akik vagyunk a világban. És ez nagyon fontos az, hogy ez a testvériség, amit ugye a 7 szent atya is ránk bízott, ennek a testvériségnek, az egységnek a megélése. De mielőtt a beszámolók voltak, az nagyon fontos, hogy lelki napunk volt. Általában ugye, ahogy elmondtam, van a káptalannak egy mottója, és van a káptalannak egy ikonja, ami kísér bennünket, és ez a kánai mennyegző ikonja volt. Nagyon mélyen beszélt nekünk erről a Denisz atya, a szűzanyának a jelenléte. Egyrészt maga, ugye, hogy a bornak, hogy mi a szimbólum, az az öröm, hogy mennyire fontos, hogy amikor összeülünk így a káptalanon is, hogy ott legyünk az örömben, vagy ott, ahogy Mária és Jézus közötti párbeszéd, hogy a káptalan szól a párbeszédről, hogy a káptalan szól arról, hogy a szűzanya is meglátta, hogy valami van, és akkor megy Jézushoz, hogy nekünk is nagyon fontos, hogy aktívan vegyünk részt ezen a káptalanon, és hát ez tényleg csodálatos volt, tehát nyilván én most már túl vagyok rajta, és annyi mindent el lehetne mondani, de az a testvéri szeretet, az az együttlét, ahogyan dolgoztunk tényleg különböző bizottságokban is folyt a munka, és különböző csoportokban, nyelvi csoportokban dolgoztuk fel a témákat. Különböző dokumentumok születtek, azzal foglalkozott, de nagyon-nagyon szép volt a klímája ennek a káptalannak. A lelki nap után volt nyilván a megnyitás, akkor meg történt a bizottságoknak a kinevezése, meg ki a káptalaninak van egy ilyen kis grémiuma, akik az egészet úgy animálták, és hát volt a Firenze frissen megválasztott érseke, Gerard érsek volt, aki a De Spiritus Sancto szentmisét cereblálta. Ez mindig ez egy nagyon fontos szentmis, amiben kérjük a Szentléleknek a közbenjárását, és annyira szép volt, ő igazából keresztelő Szent János születése napján iktatták be és szentelték fel. Ez a püspök atya, ő sokat volt misszióba, Afrikába. Nagyon tetszett, nagyon egyszerű volt a homiliája, és onnan indult ki, hogy egy valami biztos, hogyha a Szent Lelket kérjük, akkor azt Isten megadja nekünk. Ugyanis Jézus mit mondott, hogy aki a Szent Lelket kéri, azt megadom nektek. És volt egy nagyon érdekes hasonlata, hogy létezett egy kis sárga micsoda, nem is fogalmazta meg, hogy ki, akiből hiányzott egy darab. És mivel hiányzott egy darab, tehát ez nem tudott olyan gördülékenyen menni, de volt lehetősége, hogy szemléje a dolgokat, találkozon az emberekkel, beszélgessen, volt egy jó szava, és hát nagyon szerette volna, hogyha ő is tökéletes, és megvan az a része, és akkor megkapta. És az történt, hogy gyors lett, nem vette észre a dolgokat, nem találkozott az emberekkel, és egyszerűen csak azt vette észre, hogy sokkal jobb volt úgy, amikor belőle hiányzott valami, mert jobban tudott figyelni másokra. És akkor ezt akarta az érsek atya kiemelni, hogy igen, nem vagyunk tökéletesek, de az Isten így hív meg bennünket, hogy tényleg testvérek legyünk, és így legyünk itt, és képviseljük a testvéreket.
Valami megragadott itt, amikor beszéltél, több minden is megragadott, de nagy örömmel hallom, hogy akkor nálatok van két új nővérke.
Hát nem újak, tulajdonképpen a junior az már az örök fogadalom felé halad. Van egy jelöltünk, aki azonban most már lassan egy éve közöttünk van. Nagyon fontos az, hogy ha valaki érdeklődik a rendünk iránt, ismerkedjen meg velünk, és egy bizonyos időt töltsön el velünk. Tehát nyilván olyan, akit már valahol megtapasztalta az Isten hívását, hogy valami nagyon mélyre hívja, hogy egészen övé legyen. Nagyon-nagyon fontos ez a mély hívás, mert ez tart meg. Mert lehet, hogy találkozik valaki egy nővérrel, aki vidám, aki olyan kedves, akivel olyan jól elbeszélgetni. Ez kevés, mert emberek vagyunk a közösségben, és ezért fontos az, hogy Jézus megragadta, és az a fiatal, aki tényleg megtapasztalja Isten közelségét, és ma már hála jó Istennek, hogy nagyon-nagyon mélyen megtapasztalhatják laikusok meg bárki Istennek ezt a közelségét, hogyha keresik őt, és teret adnak, és időt adnak az imára. De hogyha ez megvan, és mondjuk nagyon fontos számára a szűzanya, mert például a mi rendünkben a fájdalmas anya nagyon-nagyon fontos, akkor érdemes eljönni, és először csak ismerkedni, imádkozni velünk, belekapcsolni életünk bizonyos részeibe, például ha belegondolok, mindannyiunk, akik itt a rendben vagyunk, tehát valahol így kezdődött. Nagyon fontos az, hogy találkozzunk, és láss, hogy mert a közösségi élet is nagyon fontos nálunk, tehát hogy mi együtt teszünk tanúságot Jézusról, ugye ez az örökség, amit kaptunk a hét szent atyától, hogy ők együtt lettek szentek, hogy az egységet megéljük, ami nem tökéletességet jelent, és amit ugye úgy feltette nekünk is a kérdést a Simon anya, hogy igen, ez fontos-e nekem, hogy én akarok-e úgy élni a világban, hogy egyrészt a Jézussal való mi közösségem segít, hogy egyek legyünk a közösségbe, és erről tudok-e tanúságot tenni, hogy közösségbe élni szép, akkor is, hogyha a közösség nem tökéletes, hanem emberek vagyunk. Többek között például, amikor készültünk a káptalanra, nagyon konkrét volt, ez nagyon tetszett. Volt egy előkészítő találkozó is, volt, aki online, mi is online vettünk részt, mert ez Olaszországban volt, és az a Denis atya nagyon-nagyon konkrét volt, hogy tényleg a realitást látva, nyilván látva az ideált, ahova el kell jutni, de hogy abból induljunk ki, ami van. Például hogyan oldod meg a konfliktust a közösségbe? Vagy az is nagyon fontos volt például az a kérdés, hogy mi volt szép a te képzésedbe, amit ma is használható volt, és mi volt a hiány? Vagy például nagyon konkrétan, miért van az, hogy elmennek, ma sokan elhagyják a közösséget, vagy szerzeteseket, nem csak mi, hanem máshol is. Mit tehetünk mi hiányzik? Nagyon-nagyon fontos szembenézés volt ez, mondom egyrészt a káptalan is, de hogy ez nagyon fontos, hogy vegye föl a kapcsolatot, tehát ápolja az Istennel való kapcsolatát, ugyanakkor ez nem elég. Nagyon fontos mindig, hogy Jézus jelen van a másik ember, vagy valamilyen szeretett szolgálatot is végezzen. Nyilván járjon rendszeresen szentmisére, rendszeresen ilyen a szentségekkel, gyónjon, áldozzon, tényleg imádkozzon, és hát végezze az állapotbeli kötelességét örömmel. Tehát nagyon fontos, hogy nem menekülés a szerzetes rend. Tehát én nem azért leszek szerzetes, hogy jó, végre ott hagyhattam a kórházat, vagy mit tudom, ahol dolgoztam, hanem az Isten mást kért tőlem, és lehet, hogy éppen még fájni is fog, hogy esetleg azt is ott hagyni, de akkor örömmel Krisztusért, mert ő hív ide. És ez fog segíteni azt is, amikor ugye egy közösségben nekünk is helyezéseink vannak, hogy egyik közösségből a másikba, hogy akkor én ezt Jézus kéri, és akkor megteszem, mert ott is a Krisztus szolgálom. Nyilván ma már ez nagy párbeszédbe történik, hogy látva az adottságainkat. Mert fontos a szolgálat is, de fontos az, hogy ki vagyok, és erről kell tanúságot tennem, hogy én Krisztus jele vagyok egyrészt, hogy én az övé vagyok, ezt kell leírjon. És ez annyira fontos jel a világban. A másik, hogy az örök élet jele vagyok. Tehát így vagyok a remény jele, amit a remény magvetője tudok lenni, hogy a káptalan is mondja, hogy látom ezt, ami ma van a világban, hogy háború van, hogy bármi történik, hogy minden bizonytalan, hogy egyik pillanatra más, de ennek kibe kapaszkodok, ki az én reményem? Krisztus-e? És az nagyon-nagyon fontos, hogy ez így legyen. És nagyon jó az, hogy így a szűzanyával együtt, tehát ahogy ő tette, ahogy ott a kánai mennyegzőn is ott volt, és akkor szólt a fiának, hogy nekünk is nincs más, mint ez a közbenjárás, hogy szólok a vőlegényemnek, hogy Jézus, baj van, akár bennem, nincs bor az életemben, nincs bor a közösség életében, annak a családnak az életében. Tehát nagyon-nagyon fontos feladat ez a közbenjárás a világért, és ez az, amit a szerzetesek tesznek, meg a papok is. Többek között, amikor mi zsolozsmázunk, akkor mi az egész világért imádkozunk. Mi akkor Isten előtt Jézussal együtt imádkozunk, és hordozzuk a világot az Atya előtt. Tehát ez egy elsődleges és fontos feladatunk, hogy Jézussal, és azért, hogy tényleg az örök élet jelei legyünk. Olyan szép volt ez is a Simon anya beszámolójából került el ez a mondat. Az Isten országa előttünk van, melyet együtt kell építenünk, a kovász erejével, nem inkább tettekkel, hanem egyre inkább azzal, hogy profécia és remény leszünk a dialógusban és a kommunióban. Tehát, hogy előttünk az Isten országa, az Isten elénk ad embereket. Mindannyiunknak feladat, hogy építsük azt. Nekem hirtelen haza kellett a káptalan után menni, édesanyám beteg lett, tehát még a közösségben ezután fogunk összejönni és megbeszélni, hogy mi volt a káptalan után, a megszületett dokumentumoknak következik a tanulmányozása, tehát ez egy jó alkalom, hogy megújuljunk. Tehát, mert elsősorban a mi feladatunk, és nekünk kell időt szánni azért, hogy ez a közösség megvalósuljon, hogy a közösséget tényleg építeni tudjunk. Tehát áldozatot kell hoznunk a saját közösségünk építéséért, mert nem tudunk arról tanúságot tenni, ami nincs. És ezt fel kell vállalni, hogy törékeny emberek vagyunk, a testvériségünk csorbul, de hogy ezért mindent meg akarok tenni, hogy tényleg szerető testvérei legyünk egymásnak, hogy fontos legyen a közösség, hogy találkozzunk, hogy megerősödjünk, és így legyünk tanúi Krisztusnak. És hogyha ez vonzó mások számára is, akkor Isten hozott, és nagyon örülnénk, hogyha nem egy meddő anyamé lennénk, hanem tényleg születnének új hivatások, ami nyilván nem a mi értelmünk, hanem Isten ajándékozza. Isten hív meg minden egyes testvért és nővért, és minden egyes nehézségnél mindig erre kell gondolni, hogy ő hívott meg őt is, már nővértársamat is, esetleg azt is, akivel konfliktusom van, vagy nehezebb, és hát ő az, aki bennünket együtt tart. De ebbe energiát kell belefektetni, és Krisztus előtt hordozni egymást is.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva! Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
este.